IPsec Next, vagy IPsec 5.0, ami jövő héten meg fog jelenni, ha minden igaz. Vagy jövő utáni héten, de tovább már nem, akkor már ki fogom mindenképpen bocsátani. Ahogy mondtam, teljes újraírás. Minden lényeges pont és lényegtelen pont újra lett írva. A számotokra lényegtelen, de számomra nagyon lényeges pont, hogy a kernel user tér kommunikáció teljesen megváltozott, és nem SOCOPT, hanem Netlink. Netlink kommunikációs csatorna, amiről lesz majd néhány szó, hogy mi akar lenni. A lényeg, hogy ez egy roppant rugalmas kommunikációt lehetővé csatorna, amiben TLV, Type, Length, Value, már erről lesz szó, módon történik az információk átadása. És például részben az is megoldottá vált, hogy a szív és isztó problémánál az a bizonyos dolog, hogy nem kell a teljes dolognak beférni még egyszer a RAM-ba, mert a page size méretben, részletekben történik az információ átadása. A page size az egy processzortól függő méret, úgy emlékszem, talán 8K, amivel ő kezel dolgokat, és ilyen blokkokban, chunkokban történik a szélés és a restore is. Van benne IPv6 támogatás, tehát magyarán tudok olyan halmaz létrehozni, mert IPv6-os címeket teszek el. Azok a bizonyos korlátok a típusoknál, különösen a hash típusoknál, hogy az IP címnek egy pertizatos blokkból kell jönnie, el lettek távolítva. Tetszőleges IP cím. Nincsen korlát. Viszont, hogy azért ne legyen annyira szép számotok az élet, új szintaxis. Új szintaxis, ami nagyon hasonlít az IP parancsnak a szintaxisához, aki használta az IP parancsot, az tudja, miről beszélek, aki nem használta, az használja, mert ez egy nagyon jó parancs, routinghoz amúgy is kell. Ahhoz nagyon hasonló a szintaxis, gyakorlatilag fölöslegesek ezek bizonyos kettős dash a kurszorok előtt, el lehet hagyni, dash-ek nélkül írhatók nyugodtan a parancsok és értelmezi a rendszer. De a lényeg, hogy visszafele kompatibilis, tehát a régi szintaxissal minden ugyanúgy működik, ha neked van egy létező IP-szert szabályütesed, a jelenlegi épp úgy be fogja olvasni minden nyik nélkül és végre fogja hajtani. Legfeljebb egyszer-kétszer szólni fog, hogy hát ez egy deprecated kapcsoló, megettem, de az már nem él, meg ilyenek. De egyébként tökéletesen jól működik a régi szintaxissal is. Szokott. Volt róla néhányszor szó, hogy mi is akarna ez lenni. Ugye arról van szó, hogy nyitunk egy szoketet, de igazából a szoketet semmire nem használjuk, hanem opcióként küldünk át információt a kernel fele, és a kernel felől onnan kapunk információt. Jelesben küldünk felé a szettel. Hát nyitok egy szoketet, egy ines szoketet, RAW formátumban, és aztán egy opcióban küldük fel adatot, a message, a pointer egy adattömbre, és megvan adva a méret, hogy mekkora. Tehát jelenlegi IP-szetben így történik egy információ átadása a kernel fele. És ez a message nevű blokk, ez egy teljesen folytonos blokk, és a baja vele az, hogy ebben struktúrák vannak beágyazva. Nyilván úgy néz ki a struktúra, legalább van egy fix struktúra, ami megmondja, hogy milyen parancsról van szó, netán mi a hossza neki. Ezek bele vannak ágyazatok, és egy fix struktúra jellegű információ átadás. Bináris tömböket küldünk át a kernel fele. Ami nem lenne baj, de azért mégis van baj, például mondjuk Sparkon, ahol lehet 32 bites a user tér, akár meg 64 bites. Különböző CPU alignment kérdések merülnek fel rögtön, hogyha olyan méretű elemei vannak a struktúrákban, amivel külön kezelni kell. A jelenlegi IP-szet is kezelni, de az egész, hogy mondjam, ez miatt nagyon szelteágazó, bonyolult, a különböző architektúrára figyelni kell, nehézkes. Nehézkes az egész dolog, megoldható és meg is van oldva, de nem szép, nem elegáns. Ezért is volt sokkal jobb és szebb a Netlink. A Netlink egy queue kezelési mechanizmus a kernel és a user tér között. A BSD socket infrastruktúrát használ, tehát normál socket jellege lehet megnyitni, küldeni, olvasni üzeneteket. Pablo Neira nagyon szép cikket írt róla, ami megjelent idén a Software Practice and Experiences nevű újságban. Ez egy tudományos folyóirat, ebből következően sajnos pénzes. Tehát magyarán a weboldalán nem tudja bárki olvasni a cikket, de valakit érdekelnek a netlinkek, nyugodtan írjon a Pablónak, és ő elküld egy tisztelt példányt, lehet nyugodtan is el lehet olvasni a cikket. Nagyon szép leírás a netlinkről, hogyan lehet használni és miként, kernel és user tér kommunikáció Linuxon. Ez az ábra is az ő cikkéből lett kilopva, nagyjából úgy néz ki a dolog, user tér vannak processzek, akik direkt szinkron tudnak üzeneteket küldeni bármelyik alrendszerben a kernelnek, És a kernelbeli alárendszer viszont Q-n keresztül aszinkron tud kommunikálni a user TV processzel. De van benne még nagyobb csavar is, mert van benne ilyen multicast jellegű dolog, ilyen listenelés, hogy én nem is beszélek a rendszerrel, de ő nekem tud küldeni üzeneteket. Ez mire jó? Ez például arra jó, hogy aki hallotta vagy használta a Contract Tools nevű eszközt, van egy Connection Tracking replikáló démon, ami tud figyelni a kernel netfilter rendszerre, és megtanulja, hogy milyen új kapcsolatok jöttek létre, és át tudja küldeni user térbe egy másik gépnek például. Amikor lesz mondjuk egy standby tűzfal, amelyik figyel a másik tűzfalnak a meghalása, és az megvett, akkor át tudja venni a teljes szerepét, összes connection tracking tábla információval együtt. Az pont ezt a funkciót használja ki, hogy a kernel tud üzenni egy user térbe processznek, hogy öregem, van egy új információ, vedd át tőlem, és csinálj, amit akarsz. És akkor azt tesz, amit akar. Fel tudja dolgozni, tud vele más csinálni. A Netlink egy nagy család, egy komoly nagy családdá vált alrendszer, amire több sub alrendszer épül. Például az RT Netlink rendszer, amit az IP parancs használ a routinggal kapcsolatban. A routing információk, update-ek user térből RT Netlinkkel, vagy a Netlinkkel történnek a kernel fele, és RT Netlinkkel kéri le az IP parancs a routing információt a kernelből. Az NF Netlink a Netfilternek a Netlink alrendszere, ami még sub-sub alrendszerekre oszlik, például a Contract Tools is a NFNetlinken alapszik, az NFLog, amivel napozni tudunk log target helyett szintén NFNetlinket használ, és az IPSet Next is az NFNetlink alá lett beágyazva. Sőt, annyira népszerű vált a Netlink megoldás, hogy kellett egy multiplex szálló Genetlink családot kitalálni, ami alá majdnem hát 65 ezer új alrendszert lehet beágyazni. Pusztán azért, mert annyira népszerű vált a Netlink, hogy muszáj volt egy ilyen multiplexáró általános Netlink családot létrehozni. Hogy néz ki ez a bizonyos type length és value adat tárolás és struktúrai valami, struktúrák helyett adattárolási módszer? Tehát nem struktúrát küldök át, nem struktúra, konkrét binári struktúrákat küldök át a kernelnek, vagy az nem azt küldi át felém, hanem egy ilyen típus, méret és érték jellegű tömböket, ahol 16 biten megmondom, hogy milyen típusról van szó, mit tárolok el majd ebben az elem részben, utána következik fix 16 biten, hogy milyen hosszú az egész, beleértve ezt a kis feléjét, és utána következik tényleges érték, amit elküldök. És az egész 32 bitre van kerekítve mindig paddolva a végén. Tehát mindig 32 bitre paddingolt elemeket küldök át, magyarán rögtön 32-60 bit kompatibilitással nem kell foglalkozni, és nagyon-nagyon fix struktúra, tehát pontosan tudom mindig az elején, hogy megnézem milyen típus, mi a mérete, ezt tudom ellenőrizni, hogy van az én típusom megfelelő mérete jött a kernel, vagy sem, és utána jön a konkrét elem, amit elküldtem ebben a type length value adattárolási módszerben. SOCOPT és TLV. Ez egy érdekes dolog volt, és eljátszottam el legalább fél évig. Érdekelt a dolog. Mert nincs semmi akadálya annak, hogy SOCOPT fölött is TLV-vel küldjünk információt. Tehát nincs semmi elvi akadálya annak, hogy nem binári struktúrát küldök SOCOPT-tól és SOCOPT-tól a kernel fele. Tehát felejtsük el Netlinket, nem Netlinkkel kommunikálunk, hanem SOCOPT-tal. De ott abban a bizonyos tömbben nem struktúrákat küldök egymás után, hanem küldjünk TLV-t. Ez miért lenne jó és szép? Azért lenne jó és szép, mert akkor egy indiferens protokollom lenne, amit ha úgy tetszik a transportja, hogy micsoda, SOCOPT vagy Netlink, az már tetszőleges, ugyanaz van mögötteben a hasában, és ez remek dolog lenne visszafele kompatibilitás miatt. Mert ha ezt az ember szépen megírná, akkor mondjuk a jelenlegi IPSet Next, az simán kommunikálhatna egy korábbi IPSettel, majd a kernel részével például. Mert jelenleg nem ez a helyzet, majd mondom a különböző inkompatibilitásokat. Elég sokat játszottam a dologgal, egyszerűen baja van csak neki, hogy a Netlinkben van egy dump funkció, amivel azt tudom megmondani a user térben, hogy öregem, te velem párban lévő kernelben alrendszer, adj nekem oda minden információt, neked van, mondjuk a teljes routing táblát, összes IPSet halmazt, bármit, és küld el nekem, mint user térben process. Ez a processzus maga, hogy a Netlinkben implementál van, ennek a párját szokott fölött megcsinálni, hát meg lehet, de nem elegáns. Nem elegáns, nem szép, nem jó, nyögvenyelős, és egyben a dolog végül fél év után eldobásra került, tehát nincs ilyen interfész most az IPSet mögött, ami szokott fölött TLV-vel kommunikálna, és cserélhető lenne mondjuk az etlink és a szokopta egymás között. Oké, hogy is néz ki ez az IP-set netlink protokoll? Ez egy, ha úgy tetszik, formalizált protokoll, van egy kis protokoll fájlocska, forrásfájban, forráskönyvet, amely el lehet olvasni, hogy pontosan milyen típusú üzeneteket küld, azoknak mi a struktúrája, felépítése, ez konkrétan le van írva, ahogy tetszik, formalizáltan dokumentálásra került. Van egy pici kis probléma, hogy az IP-set többet vár, mint amit a netlink maga a kernelben nyújtani tud. Ezért szükséges egy pici kis netlink kernel funkcionalitás bővítés az, hogy az IP-set tudjon netlinkkel kommunikálni. Van egy netlink patch a forrásban, amit a kernelre alkalmazni kell, különben nem működik az IP-set next. Mit csinál ez a patch? Mit akar ezt csinálni? Előbb említettem a dump funkciót, ami arról szól, hogy a user-től azt mondom, hogy te a rendszer ad nekem oda az összes IP-szetet, ami neked van, az összes definíciójával, elemeivel nekem egy user-től beprocesszt, és azt meg fogom neked jeleníteni a usernek, mind egy lista, vagy mind egy mentés. De nem csak ezt szoktuk csinálni IP-szet, hanem azt is szoktuk mondani, hogy igen, IP-szet, listálsz ki nekem egyetlen egy halmazt. És a netlink dump funkció ezt nem támogatja. Magyarán nem tudom neki megmondani, azt nem tudom inicializálni, hogy igen, én most kérek egy dumpot valamilyen struktúrál a kernelben, de nem az összeset akarom, hanem csak egyet közülük. Csak egynek az adatait. Ezt a jelenlegi netlink nem támogatja. Magyarán a patch arra ment ki, hogy lehessen inicializálni ezt a dump folyamatot, hogy megmond a dump elején, hogy igen, ez egy dump művelet, de nem mindenre, hanem csak egy szemhalmazra. Nyilván egy általános patch, ami sok minden másos használható, de az IP-set erre használja. Teljesen triviális, mit tudom én, 20 soros patch, tehát abszolút semmi kritikus nincsen benne, nem különösebben. Egyszerűen funkcióbűvítés, ami szükséges volt. Az IP-set támogat, továbbra is támogatja a batch üzemmódot, ami igazából restore akar lenni. Abban a szempontból én nagyon sokat veszekedtem ez, mert ha úgy tetszik, nem veszekedtem, ez nem jó szó. Vitáztam, érveltünk Pablóval, aki nagyon sokat segített nekem a netlink fejlesztésben, hogy hogyan is működjön ez a bizonyos protokoll. Én nagyon sokat érvelt az mellett, hogy a netlink olyan kicsi overheaddel működik, hogy nyugodtan lehet minden egyes elemet egyesével egy netlink üzenetben elküldeni. Tehát képzeljétek azt, hogy van mondjuk egy halmazom, van benne 60 ezer elem, és ennek a halmaznak a föltöltése 60 ezer elemmel úgy néz neki, hogy egy üzenet, amivel létrehozom a halmazt, és még 60 ezer üzenet a 60 ezer elem miatt. Az 61 ezer üzenet. És azt mondtam, hogy hát én ezt nem nyelem le nekem, ez túl sok, ez túl brutális, ezt simán lehetne optimalizálni, és jóval kevesebb üzenettel játszani, mert tudnám azt mondani, hogy igen, üzenetnek úgy nézzen ki, úgy, hogy van egy üzenetnek egy első része, hogy hoz létre a halmazt, és tegyél hozzá még annyi elemet, amely üzenetbe belefér maximálisan üzenet mérettel, és aztán jöjjön még mondjuk 100 másik üzenet a maradék elemekkel, minden elemmel együtt. És akkor nem 60 ezer üzenet, hanem csak mondjuk 200-zal az egész bejelent a kernelbe. És végül is jelenlegi protokoll ezt csinálja, tehát amikor create-tel létrehozok halmazt, és addal rögtön hozzáadok elemeket, aki ilyen batchbe összegyűjti egyet egy üzenetbe, és egy üzenetben küldi át a kernelnek, vagy ha ebből nem fér bele, akkor még annyi maximális üzenettel, amennyi csak szükséges. Igazából a delete-re is ez igaz, tehát hogy valaki egyszerre akar sok elemet törölni, akkor a restore-ban meg tudja tenni azt, hogy ilyen batchben több delete, nem üzenetekkel, sok üzenetben egy üzenettel megy át a kernel fele. Pusztán a hatékonyság, effektivitás miatt. User Space Netlink Library. Oké, a kernelben ott van nekem a kernel netlink támogatás, de a user térben az IP-set programnak is kell netlinkül beszélnie. És ehhez vannak különböző segédlábriak, amire lehet építkezni. Az egyik például maga a libenf netlink library, ami a netfilter, netlink összekötő user térbeli könyvtár. Sokat dolgoztam vele, és hát a libenf netlink az egy jó könyvtár, tehát nincs vele különösebb baj, de azért látszik rajta a kora. Tehát az elég régen készült ez a library, és nagyon sok olyan döntés került, nagyon sok dolog úgy került implementálásra benne, ami most már nem szép, nem elegáns, nem hatékony, és nem nagyon szerettem vele dolgozni. És ezért is ment igazából lassan a fejlesztés, mert nem tetszett az egész, hogy fölépül. És akkor volt egy másik alternatív, a libnl, amit a Graf nevű úriember hozott létre, egy teljesen általános generikus Netlink library user térre, támogat netfilter, támogat ltnetlinket, de ez meg a másik véglet. Tehát a libnl is egy gyönyörű szép library, gyönyörű, szó se lehet volna, de annyira szépen elfed mindent a netlinkből, hogy a használja azt nem is lát a netlinkből semmit, egy teljesen komplett API van a netlink fölött, amint keresztül meg kell hívnia. Ami egyszerűen túl sok megint, mert nekünk nem ez kell, nekünk az IP-setből egy kicsi, kompakt, lényegektől netlink library kell, ami nem rejt el ugyanakkor részleteket. És ebből a szempont szerencsém volt, mert Pablo Neira, akiről már volt néhányszor szó, egy kb. Egy évvel el kellett dolgozni egy mini netlink library-n. Ez a bizonyos dependencia az IP-setnél, amit megcsinált, és ez pont az van benne, és szinte pont úgy, ami az IP-setnek kell. Tehát az IP-set user table program most jelenleg libnl-re dependál, ami jelenleg még egy nem publikált library. Az lesz nem sokára, tehát néhány napon, héten belül a libnl-t meghirdeti a Pablo, és utána is meg tudom hirdetni az IP-set, mint egy nyilvános programot. Ettől függetlenül, aki meg akarja nézni az új IP-setnek a forrását, az Git-ből le tudja tölteni és meg tudja nézni. Tehát az IP-setnek a Git fájában van egy IP-set kötélőt branch, egy új ág, ebben a teljes komplett IP-set 5 forráskód benne van. A kernel ág, a user ág, a teljes tesztkészlet, a netlink patch, minden úgy, ahogy van, manpage, újraírt manpage van, readme file, minden komplett ott van, letölthető, megnézhető. Mondom, egyetlen egy baj van csak vele, hogy a libnl-hez kell hozzá, és az viszont még nem publikus. Jó. Hát, igen. Odaértünk, hogy kéne internet, de még nincsen, na mindegy. Jó, ahogy mondtam, szinte minden átírásra került az IP-setbe, például az is, hogy milyen hash függvényt használunk. A kernelben jelenleg a de facto hash függvényt, mert hash-elésre használunk, az a Jenkins 2-es hash függvény. Ami azért, tehát a Jenkins nevű úriember az nagyon jó hash függvényeket szokott írogatni, és a Jenkins 2 nagyon jó hash függvény. Azért nagyon jó, mert nagyon ritka ütközéseket okoz, és akkor nagyon gyors ez a hash függvény, tehát valóban remekül használat, és ez miatt általánossá vált hash függvényként a kernelben. Szinte minden olyan rendszer, aki hash-eket használ, az ezt hívja meg. Viszont nemrég, egy néhány éve megjelent a Jenkinsnek egy új hash függvény, a Jenkins 3, ami a úriember szerint gyorsabb, mint a Jenkins 2, ugyanakkor semmit sem veszett a hatékonyságával, tehát éppen a jó ütközésmentes hash függvény a Jenkins 2. És akkor azt gondoltam, hogy hát nézzük meg, valóban a Jenkins 3 jobb, mint a Jenkins 2, és abban az időben, amikor ezt nézegettem, volt még két másik hash függvény, ami nagyon közkedvelt volt, legalábbis ilyen matematikus-informatikus körökben. Egyiket úgy hívják, hogy Murmur 2 hash. Most, hogy miért úgy hívják, hogy Murmur, azt fogalmam sincs, azt a szerzőtől kell megkitalálni, hogy miért így nevezte a hash függvényét, de azt állította, hogy egy nagyon gyors hash függvény, és nagyon jó. Tehát valóban nagyon jó, és ritkán okoz collision, ütközést, és egy szágult. És volt egy másik, ami nagyon közkedett ekkor, az a super fast hash, ami nevében is költek egy super gyors hash függvény, és akkor az volt a célom, hogy oké, van ez a 4 hash függvény. A Jenkinsnek a két variánsa, az egyiket ismerjük, a Jenkins 2-t, a Jenkins 3-at nem ismerjük, nem tudjuk mi, és van még ez a két másik hash függvény, hasonlítsuk össze, hogy mit tudnak. Hozzunk létre tömböket, haigáljunk bele elemeket, nézzük, hogy milyen gyakran van ütközés, milyen sokat kell láncolni ütközést, elkerüljük, milyen gyorsak, egyáltalán hogyan működnek, és akkor erről csináltam egy összehasonlítást. Dögölj meg! Azt mondja, hogy igen. Ez a weboldalon megtalálható, tehát a saját weblapon elolvasható. Ha lenne internet, akkor látnánk is. www.kfku, tilde, kardlesz, svv, netfilter, ct3. Azért ct3, ez nem az első S-függvény mérésem, hanem a sokadik. Van hozzá külön egy kis tesztprogram, letölthető, van hozzá külön egy Perl-ben írt script, ami az egészből kicsorcsál az információt, és szép gnuplotta a gráfokat csinál. A gráfokat pont most nem tudjuk látni. mert sajnos nem jönnek be internet hiányában, pedig pont a lényeg lett volna, mindegy. Lényegében 100 000 elemű hash-sel dolgozunk, és a legaberráltabb, legrosszabb variációt próbáljuk ki. Tehát connection tracking és IP table szempontjából tesztelünk hash-függvényt. Nézzük azt, hogy valaki támad egy szervert, és támadjon úgy, hogy egy tehát van egy szerverem, van egy IP címem, aminek van egy portja, és ahhoz jönnek támadó kliensek különböző forrás IP címek és forrás portokkal. De a szervernek mindig ugyanaz az IP címe és portja, ami szerepel. Tehát amit nekem, mint hash paraméterként bemegy, az egy forrás IP cím, ami változik, a destination IP cím, ami fix, a protokoll az fix, a forrás port változik, és a destination port változik. Abból a szempontból aberrált, hogy ez egy tipikus támadó variáció, amikor valaki meg akar támadni mondjuk distributed DOS-szal egy szervert, és a különböző zombi házatból támadják ugyanazt a szervert ugyanazra a porton. Ez pont az a helyzet. Hogyan fog ez a hash-függvény ekkor muzsikálni, hogyan fogja ezeket a támadókat különböző hash helyekre elrakni, hogy ne ütközzenek? Vagy milyen sok fog ütközni, ez a kérdés. És akkor ez egy komplett mérés, ami különböző dolgokat mér, és különböző dolgokat ábrázol, tehát méri azt, hogy például mi a maximális ütközés hossz, ami egy adott hash-függvénynél előfordul, a valószínűsége ennek a leghosszabb láncnak, standard eltérés, átlagos eltérés, kipróbák, walking time azt jelenti, hogyha ezt a fest felépítettem, mennyi időbe telik a teljes hash-nek a bejárása, mondjuk a dump, ha azt gondolunk rá, mennyi ideig tart, és ebből különböző hasonlításokat végeztem. Tehát először néztem a Jenkins 2, Jenkins 3 és Superfast hash függvényeket. És ha lenne internet, akkor azt látnánk, hogy a Superfast hash függvény valóban gyors, klassz, viszont pacak disztribúciót csinál. És se nem kicsi kliens számnál, se nagy kliens számnál nem jó az ütközés prób elleni módszere, hanem egyszerűen iszonyú hosszú láncok jönnek létre, mert ugyanabba a hash bucketbe teszi be az összeset szinte. És ilyen hosszú-hosszú láncaim lesznek, amik iszonyú hosszúak és lassúak teszik az egészt. Gyönyörűen a gráfon látszik, hogy a Jenkins 2, Jenkins 3 ilyen szép lapos függvény, ez meg ilyen két ilyen ökörszal-szerű, van a két végén két baromi nagy hosszú, kiugró ágon, ott, ahol a szerencsétlenül csinál ütközésnek a mentesítését. Világosan rögtön az ábrán látszik, hogy a szuperfesztes nem jó, nem használhatjuk. A támadók simán ki tudnák használni. A Murmur 2 az nehezebb, de sokkal nehezebb. Azt látni kell, hogy különböző hash méretekkel próbálkoztam, tehát fix a mennyit rakok bele, de különböző hash méretek, tehát egyrészt különböző páratlan számúakkal, nagyon kicsikkel egyébként, meg nagyokkal is, amikor összemérhető elem számmal, és páros hash-mérettel is teszteltem az egészet. Mind páratlanokkal, mind párokkal. A páratlanokban vannak prim számú hash-méretek, nem primek, prim alatt egyel, prim fölött egyel, mindenféle variációban. És a Murmur 2-nél az jött ki, hogy néhány ábrán világosan látszik, hogy van olyan hash-méret, ahol a Murmur 2 sajnos nem működik jól. Nem látsz kiugró hosszú láncot, de az össz walking time például, vagy a maximális lista mért egy-két helyen kiugrik, egy-két bizonyos hash méreteknél, nem mindegyiknél, kijött, hogy a 32.767-es hash méret neki nem volt jó, azt ő nem szerette, meg a 32.771-ese szerette, de mellettelőek azokat akkor jól működött. Tehát valóban a Murmur 2 jó hash függvény, de nem mondhatom azt, hogy bármilyen hash méretre jó, mert van olyan, amik nem jól működik. A Jenkins 3 mindegyik esetben jó volt. És akkor volt külön csak Jenkins 2, Jenkins 3 összevetés, szépen gráfokkal, és az ember nézte szemével, az ember is szem marha jól, tehát remekül ki tudjuk szűrni ilyen gráfokból, most mi az eltérés, és az ember ránézés szem rögtön látja, és hiába nézik az ember szemét, Jenkins 2, Jenkins 3 nem lát lényeges eltörést az eloszlásban, hogy hogyan jól teszi az elemeket a hash-be egyik függvény, másik függvény. Mindegyik egyformán valóban, mindegyik egyformán jól teszi el. A Jenkins 3 valóban olyan jól függvény, mint a Jenkins 2. És akkor nézzük a sebességeket. Speed comparison. A leggyorsabb volt a Murmur 2, ami néhány hash méretnél nem volt igazán oké. Utána jött a Jenkins 3, és annál picikét lassabb volt a Superfast-es furcsa módon, bár hogy szuper gyors volt, és nyilván a Jenkins 2 volt a leglassúbb. De a Jenkins 3 azért gyorsabb, mint a Jenkins 2. Ebből következően az IP-setben Jenkins 3 hashfüggvényt használnak, és nem Jenkins 2-t. Én tavaly tavasszal beküldtem a kernel listára a Jenkins 3-at, hogy azt fogadják el Jenkins 2 helyett, mint default hashfüggvényt. Nem biztos, hogy jó döntés volt, hogy meg nem is fogadták el a javaslatomat. Nem azért, mert nem volt jó javaslat, hanem azért, mert nem erőltettem eléggé. A Jenkins 3-mal egyetlen egy baj van csak. Nem baj, csak furcsa dolog, hogy nem lényegtelen az, hogy mekkora méretű input paraméterekkel dolgozik. Magyarán külön Jenkins 3 függvény arra, hogyha az input paraméter az 32 bittel maradék nélkül osztható, meg külön Jenkins 3 akkor, hogyha csak 8 bittel osztható maradék nélkül. A kettőre nem ugyanaz a Jenkins 3 függvény, és 8 bites változat az egy elég ronda, ocsmány, nagy méretű függvény sajnos. Ebből következően a döntés az volt, legalábbis részemről, hogy az IP-setben a Jenkins 3-nak a 32 bites változatát használom csak. Tehát ott, ahol netán úgy jönne ki a elem, hogy nem 32 bitek egész számot összeszöröse, ott paddinggal megnőlem akkorára, hogy 32 bites többszörös legyen nullákkal, hogy a Jenkins 3 számára megfelelő input paraméter legyen. Egyébként meglepő, miket lehet kihozni a számolásokkal, olyan a hashfüggvényekkel sokat lehet játszani. Kár, hogy nem jönnek be az ábrák, mert klassz lenne. De szerintem nem jön be. De bejön, cache-ből. Oké. Okay. Akkor nézzük meg így, hogy... Ez a Superfast-es. Ez a bizonyos ökörszarv. Ez a maximális lista hossza 50 ezer, 100 ezer elemnél 50 ezer egyszem láncban. Gyakorlatilag egyszem bakát berakja az összes elemet. Abszolút rossz, abszolút rossz. Erre a támadók simán ráugranak és legyilkolják úgy, ahogy van a rendszer. Nem lehet használni. A Murmur 2 az tükkösebb, mert egy csomó méretnél nem látszik különösebb, csak ilyen elvadult rajzok. És akkor itt látjuk, hogy ennél viszont ő nem jó. Picivel azért hosszabb láncokat csinál, mint az összes többi. Ennél a hash méretnél. Nem nagyon rossz, de egy picikét rosszabb, mint a többi. Van internet? Indítsuk el szerintem.
You will now be placed into the conference.
És engedni kéne, hogy tudjak betíteni. Oké, okay. Itt van. Jó, oké. Okay. Akkor itt sokkal voltunk, elő voltunk most már. Jó, tehát ott voltunk, hogy Jenkins 3. Mert hogy ezek közül ő a legjobb, tehát most az IP-set mögött Jenkins 3 dobog és ő dolgozik. Oké. Okay. Rendben van, akkor a hash függvényt lezárhatjuk, ha úgy tetszik. Egyelőre nyilván, hogy az idő változik és lesz másik hash függvény, akkor azt megint összehet vetni a többivel, hogy az hogy muzsikál, milyen gyors, mennyi jó eloszlást csinál, és ha jobbat találunk, akkor ezt már lehet cserélni arra, ez nincs semmi akadály ennek. De maga a hashelés technikája, hogy az elején volt szó arról, hogy most ugye az szokásos standard hash módszer a kernelben az, hogy láncolunk, hogyha ütközést akarunk elkerülni. Az IP-szetben nem láncoltunk eddig, hanem újra heseléssel próbáltunk szabad helyet találni. És akkor Rusty Russell, akinek a nevét szerintem mindenki is, mint a Netfilternek a szülőatya, minek van egy nagyon jó blogja, amit érdemes rendszeresen olvasgatni, és ő csinált egy hash technikák összehasonlító elemzését szintén, ahol összevetette azt, hogy pontosan ez a bizonyos különböző hashelési módszereket. Ugye a klasszikus a láncolás, amit a kernelben csinálnak, amit a IP-szet csinál, az nem két, hanem akár több hash kiszámolása, hogy új helyet találjak. És van egy másik variáns is, hogy nem új hash függvényt hívok meg, és úgy próbálok helyet találni, hanem hogy volt egy helyem, ott nem találtam, akkor nézem a rögtön szomszédos következőt, aztán még egyet, én lineárisan keresek a tömbönben, hogy van-e szabad hely. Nyilván ez sokkal gyorsabb, mint a új hash függvényt kell meghívni, ami egy drága művelet, mert ott számolni kell szerencsétlennek. És erről csinált egy ilyen szép gráfokat, és akkor roppant érdekes volt, és nagyon fölkeltette az ember érdeklődését, hogy mégis mit hozott ki ebből. És akkor ő ezt hozta ki, hogy mennyi idő lehet betenni, tehát a adatok hozzáadása, meccselés, és olyan meccselés, ahol biztosan tudjuk, hogy nincs meccselés, és végig kell keresni az egész tömböt. Mennyi ideig tart? Az a vicces dolog jött ki, hogy ugye az első a lineáris keresés, utána másodlagos heselés, és az utolsó az a láncolás. A hozzáadásban, hát hajszállal, de a láncolás a legjobb. A keresésben azért a láncolás megint a legjobb, és például a no-match-nél ott kb. Egyenlő mind a három. És azt is látjuk, hogy a lineáris keresés az insertnél jobb, mint a újabb hash függvényhívás, és a match-nél ott egy picit talán rosszabb, mint a újabb hash függvényhívás. Tehát egy kicsit olyan különbözőek a dolgok, de az viszont világosan látszik, hogy a láncolás az egyszerű, primitív megoldás hatékony tud lenni. Tehát lehet, hogy mégsem jó az, hogy újabb hash függvénnyel helyeket keresünk egy tömbben, lehet, hogy mégis hatékony a megoldás az, hogyha láncolunk, hogy ütközéseket elkerüljük. És ezt tovább csavargatta, mert ő azt mondta, hogy hát tegyük fel azt, ígyünk az a hipotetikus feltevéssel, hogy csak 64 bites rendszereink vannak. Tehát 64 bites CPU, az azt jelenti, hogy a pointereink 64 biten tárolódnak el. Na de azért a legtöbb géppel még sincs 264-en byte memória, tehát magyarán ebből a 64 bites pointerből lophatok el biteket azért, mert pusztán nincs akkor memória tér, hogy ki tudjam tölteni. Tehát magyarán el tudok lopni néhány bitet a pointerből arra, hogy a hashnek az értékéből ennyit leválok és eltárolom ott. Tehát magyarán, hogyha olyan adatokat kell tárolnom, ami nem 32 bites, hanem nagyobb méretű megtömbök, aminél ütközéskor meg kéne néznem, hogy igen, ez a 128 byte ez tényleg az, ami benne volt, meg az is tényleg az, vagy 500 byte. Akkor 500 byte helyett néhány bittel csak a hashnek egy részét meg tudom nézni, hogy az egyezés igaz-e erre az ellen, vagy sem. El tudok menteni a hashből értékeket, és eltárolni magában a pointerben, a pointer szabad felhasználó részében. És ezzel a trükkel meg tudta írni azt, hogy igen, a beillesztés művelete az nyilván kicsit lassú, hiszen el kell mulolni azzal, hogy le kell szakítani a hashből egy kis részt, bele kell rakni shiftekkel a pointerbe, és el lehet tenni, de a matchben jobb eredményt ért el a bit stealinggel, mint a láncolással. És a no matchben is sokkal jobb eredményt ért el ezzel a bit stealing módszerrel, mint a láncolással. Tehát magyarán, ha fel tudnánk tenni azt, hogy nincs 30 bites rendszerünk, csak 64, akkor ilyen bit stealing technikával még a láncolásnál is jobb eredményt tudunk elérni, mint hash technika. Tehát lássuk azt, hogy az újrahashelés egy másik függvény, a másik függvény paraméterekkel lassú, a láncolás jobb, és a láncolás bit stealinggel kombinálva még jobb. És akkor ő tovább dolgozott ezen, és akkor azt mondta, hogy hát oké, nézzünk még több variációt, és akkor nem sokkal később egy másik ilyen blogbejegyzést csinált, ahol ilyen more elastic hashing-gel, ahol különböző variációkat vett össze. Tehát kombináljuk úgy ezt a bit stealinget, hogy ilyen lineális láncolás, ellopunk biteket a pointerekben, de hogyha netán túlságosan tele van a hash, azt mondta, hogy ha 5-8%-ig tele van, akkor egyszerűen kétszerezzük meg a hash méretét, tehát duplikáljuk a hash-et, hogy több helyünk legyen. Akkor próbáljunk arra rámenni, hogy ugye az egészet azért kezdte el, mert az egész hash technika, hogy a jelenleg a kernelben használják, az nem igazán CPU cache line barát. A CPU-ban egy kis cache, memória cache, és akkor a CPU betölt a normál RAM-ból blokkot, akkor a cache line-nak megfelelő méretet tölt be, és a láncolás ennek nem nagyon felel meg ez a láncolásnál, amikor az egyik elemet láncolom egy másik elemmel, a két elem a memóriában olyan messze van egymástól, hogy a cache line-ban nem fognak belekerülni. Külön-külön kell betölteni a rendes RAM-ból a CPU RAM-jába a blokkot. Mennyivel jobb lenne, hogyha úgy tudnám összepakolni a dolgokat, hogy az lehetőleg beférjen a RAM-jába, a cache line-ba, a CPU-ban. Tehát még hogyha az első találaton nem is volt jó, a második találatért ne kelljen még egyszer a RAM-hoz fordulni, hanem a cache line-ból rögtön tudjon ezt elvégezni. Erről próbálta csinálni azt, hogy ilyen 108 byte-os csoportokat jelölt ki a hash-ben, gondolva, hogy 108 byte emelkül befér a CPU cache line-ba. Ebben lineális keresést csinálunk, és hogyha itt nem találtunk szabad helyet, akkor csinálunk egy újabb ágat még a hash-ben. Ezt még tovább variált a láncolással, a legvégén külön sima láncolással, double linked listekkel, és akkor ebből különböző ábrákat csinált. És akkor az jött ki, hogy mennyi időre lehet beleszúrni, sima láncolás, megint a legjobb. Tehát az ember itten erőlködik, kínlódik, próbál még a CPU-sra figyelni, hogy a cache line-nal illeszkedjék, és ez a dög, primitív, primco, chained megoldás még mindig veri az összes többit. Mondjuk ez a CL, tehát ez a cache line friendly link, ez itt elején hát itt elszáll, szóval nem tudom, szomorú. Akkor csináljuk azt, hogy kitörjük adatok felét, és újra betesszük a másik felét, hogy hát ha a struktúránk egyszer fölépülnek, és akkor a második beinzertáláskor már gyorsabb az egész dolog. Hát valóban picit jobb lett a dolog, mert látszik, hogy a különbség kisebb a chain meg a következő doubling között, de azért ez még mindig a doubling, hogyha megkétszerzem, az majdnem olyan, mint a sima láncolás, és ezek a bit stealinggel sem tudtam sokat nyerni. Memória overhead mennyi vajon? És akkor a láncolás megint ott van a legalul, szóval a fajék még mindig nagyon jó fajék, francba bele. És mennyi ideig tart a keresés vajon? A lookup, a sebesség. És akkor ott látszik, hogy hoppá, ami eddig nagyon jó volt, mint láncolási módszer, az bizony nem jó muzsikál, mert láncoltam, tehát végig kell gyalogolnom egy hosszú láncon, ami nem CPU barát, tehát sokat kell neki RAM-ból töltögetni a cache line-ba, és ettől időn már lassúvá tud válni. És míg az egyszerű másik fajék, a doubling, amikor azt mondom, hogy megkétszerzem a hash méretét, milyen szépen működik, nézzék. Nézzétek, simán, a legjobbak között van a sebesség a keresés szempontjából. Még ha olyat keresek, hogy nincs benne, akkor is a sima kétszeres a legjobb megoldások egyike. Törlés. És az ő konklúzió a végén az volt, hogy ha neked sok RAM-od van, akkor menjél a sima kétszerzésre, ha tele van, hash nagyon megtelt, akkor egyszerűen duplikáld meg, és akkor kész. Egyszerű megoldás, gyilkos erejű, de ezzel el kell használni. És ha nem, nincs sok RAM-od, akkor meg a láncolásra nem kell boldogulni. És akkor azt mondtam magamban, hogy hát én ezt nem értem. Én nem értem, mert az, hogyha a CPU cache-lára figyelünk, annak valahol elő kéne jönnie. Tehát valahol azt látnunk kéne, hogyha a cache line-ra optimalizáljuk az algoritmusunkat, a látnunk kéne azt, hogy nem a CPU gyorsabban dolgozik. Hogyan tudnánk azt elérni, hogy mégis a CPU-ra próbáljunk optimalizálni, próbáljuk az ő igényét minél jobban kielégíteni, és próbáljunk egy olyan módszert találni, egy hashing módszert, amivel erre tudunk ráhajtani. És akkor elkezdtem ezen játszadozni, és akkor én épészet felől közelítve következő módszereket néztem meg. Egyszerű, egyszeresen láncolt lista. Tehát figyelem, a Rásztinál kétszeresen láncolt listák voltak, vagyis az információt két lánccal kötöttem össze, két pointerrel. Most azért, mivel nálunk az IP-szetnél 30 kibitet tárolunk el, én nem akartam kétszer 30 kibitet elpazorolni, 30 kibit eltállásra, azért azt mondom, hogy nem kétszer láncolunk, nem kétszeresen láncolt listát csinálunk, hanem egyszeresen láncolt listát, vagyis egy pointerem van pluszban két elem között. Ez egy fontos döntés, mert van egy nagyon nagy hátulütője, a törlés. A kétszeresen láncolt listákról gyerekjáték törölni, míg az egyszeresen láncolt listánál az a bizonyos hiányzó pointer, mert a törlési művelet lassú. Lassabb, nem azt mondom, hogy lassú, nem lassabb. Tehát látni fogjuk, hogy megfizetjük az árát a törlésnél annak, hogy egy pointert megspóroltunk. Tehát ez egy első variáció, hogy egyszerűen egyszeresen láncolt lista, és ahogy kell, egyen hosszabb a lánc, és nem csinálunk vele semmit sem. Nézzük egy másik variációt, hogy egyszeresen láncolt lista, de hogyha bárhol a hashemben a láncok száma 12-t eléri, akkor kétszerezzük meg a hash méretét, és hasheljünk újra mindent. Tessék látni, hogy eléggé nagy lelkű vagyok, mert megengedek 12 darab ütközést. Ami picit extrém, de még bőven benne van, az még 12 egymás után gyaloglás, az elég gyorsan meg lehet tenni, ez nem olyan nagy tudsz, meg lehet tenni. Oké, teszteljük azt is, hogy amit most jelenleg az IP-szetben van, tehát nem láncolunk, hanem van egy tömböm, egy flat bináris halmazom, és hogyha ütközésen van, akkor egy új hash függvénnyel próbálunk benne új helyet keresni. Ez az, amit jelenleg IP-szet csinál. Akkor látjuk a Rusty tesztjéből, hogy ez igazából lassú, az gyorsabb, hogyha nem másik hash függvényt alkalmazunk, hanem a szomszédos elemekben keresünk üres helyet, és oda tesszük be megfelelő elemet. Tehát a következő variáns az az, hogy lineáris keresés egy ilyen flat hashben. Nem hash függvény, nem lineáris keresés. És az utolsó az ilyen cache, igazából cache line friendly hash akar lenni. Csináljuk azt, hogy osszuk fel a memóriát, vagy válaszunk négy elem méretű blokkokat, tömböket. Tehát bármit akarunk eltárolni a hashbe, négyszer annál nagyobb méretet vegyünk, tehát el tudunk benne tárolni négy elemet, és hogyha ez megtelt, akkor maximálisan három ilyet láncunk egymás után. Tehát egyrészt van egy blokkom, ami négy elem méretű, és van egy láncolás, és a kettő kombinálása. Azt látni kell, hogy a 4x3 az pont 12, tehát a max hossz ugyanaz, mint a egyszer láncolt listánál, tehát max 12 mélységig jutunk el. Ha ezt elértük, akkor itt is újra helyeseljük az egészet kétszeres mérettel. A naív feltételezés az, hogyha négyszer nagyobbat veszek, mint amit el akarok tárolni, az jó eséllyel belefér a CPU cache line-ba. Hát ha az első egyezés nem volt jó, akkor a második, harmadik, negyedik, az még mindig a cache line-on van és gyors tud lenni. Ez a teória. Most mit fogunk látni a mérés során? Ez a kérdés. Két különböző adattömbben mértem a dolgokat, tehát egyszer 32 bit volt az eltárolandó információ, tehát 32 bites IP cím, ha úgy tetszik, a másiknál 128 bites, vagyis egy IP6-os IP cím, ha úgy tetszik, de maga a tárolási módszer mindegyik ugyanaz volt. 2/20-on volt a hash méret, és 1 millió volt a kezdő elemszám, amit beraktunk ebbe a hashbe, és mindig megduplikáltuk, hogy 1 millió, 2 millió, 3 millió, és itt amennyit csak bírt. 4 gigás RAM-ú Xeon futtattam, hát szép nagy 40 megás logfájlok voltak, erre is kisült egy kis Perlscript, ami ezeket megcsócsálta, és csinált belőle néhány nuplot gráfot. Egész letölthető, és nézzük a egyszeresen láncolt lista, nincs újrahashelés. Látszik, hogy ez lineáris idővel nő. Ha nem növeljük meg a hashnek a méretét, akkor egyre hosszabbak a láncok. Tehát igazából valóban azzal nem tudunk kezdeni valamit, hogyha nem fogunk kezelni azzal, hogy ne legyenek túl hosszú láncaink, ezt el kell hajítanunk. Tehát nyilván az, hogy sima single list, az nem fog működni. Insert. Mennyi ideig tart betenni ezeket az elemeket ezekbe a hashekbe? Az látszik szépen, hogy ez a bizonyos piros színű a leglassabb, ami a jelenlegi IP-szetben alkalmazott technika. Vagyis az, hogy új helyet keresek úgy, hogy újabb hash függvényt hívok meg. Az hash függvény meghívás maga egy drága művelet, az újra és újra meghívom, egyre lassúbb állnak a dolog. Tehát az, hogy új hashfüggvényt hívok meg, az nem jó megoldás, az IP-szet, a jelenlegi IP-szet ebből a szempontból nem jó hash technikát alkalmaz. Az, hogy simán láncolok, és hogyha túl hosszú, 12-nél hosszabb a láncolista, akkor megkétszerezem, hát az kicsikét lassúbb, vagy kicsikét jobb, mint a újrahashelés, és ez a cache-lány barát megoldás és a sima lineáris keresés egymás mellett azok a legjobbak, ha úgy tetszik. Hát van egy fix hash-em, és lineárisan keresek üres helyet, az is nagyon jó, mert ez a cache-lány barát megoldás sem jó, ahhoz közeli sebességgel tud működni. Ez előző volt 32 bitre, 128 bitre. A 128 bitnél furcsa módon a cache-lány az volt a legjobb. 32 bitnél kicsikét a másik, a sima keresés az kicsit jobb volt. Mi történik, hogyha hozzáadtam 1 millió elemet, kitörlöm mindet és újra hozzáadom. Ez olyan technikán nem használ semmit sem, mert mindent kitöröl és elfelejti a struktúrákat, de valamelyiknél belül megmarad egy csomó vezérelem, ott ez számíthat, és azt látjuk, hogy hát valóban nagyjából ugyanaz volt, mint eddig, ez a kettő, a kék és a lila a legjobbak, legalul, a legkisebb melegséggel, mind 32 bitnél, mind 128 bitnél. 128 bitnél érdekes, van egy ilyen felugrás a sima lineáris keresésben, míg ez a cache-lány barát valami, ez eléggé folyamatos vonal, ami szépen az idővel, hogy egyre nagyobb a hashméretünk. Mennyire tart a keresés? Tehát föltöltöttem a hash-t, és most rákeresek minden egyes elemre. És azt látjuk, hogy a sima megoldások, amikor van egy nem láncolok, meg nem csinálok egy cache-lány megoldást, azok a leggyorsabbak. Ami eddig lassú volt piros, az a keresésben a legjobb. Míg a keresésben az a bizonyos zöld, ami eddig nagyon jó volt, vagy második legjobb volt, az továbbra is lassú maradt, és utána sajnos ez a bizonyos cache-lány barát megoldás is eléggé ott a fölkerült a lassúk közé. 128 biten, 32 biten és 128 biten különböző ábrák. Keressünk olyan elemet, ami nincs benn a halmazban. Ott látszik, hogy ez a többszörös hesés, ez nagyon-nagyon rossz, ez nagyon gyenge, a többi nagyjából hasonló. Szépen látszik egyébként, hogy hol történik az újrahesselés, a heseknek a megkétszerezése. Itt szépen nő egyre lassúbb, és ha megkétszerezzük est, akkor hirtelen visszaesik a sebessége, mármint jóvá válik, mert hiszen sokkal több helyen van. A törlés, mennyi ideig tart, melyik gyorsabb, melyik lassúbb. És a lényeg, mennyi memória, amíg eltárolom. Ha még emlékeztek rá, a piros az elég lassú volt mindig, az a újraheseléses megoldás, az hát az nem igazán új hashfüggvény, az nem igazán volt jó, és ráadásul sokat is használ ROM-ban. A kék viszont, amikor lineárisan keresek új helyeket, az mindent nagyon jó volt. Azért volt jó, mert megfizettük az árat a ROM-ban. Látszik, hogy a sebesség árát itt világosan ROM-ban fizetjük meg. Ha megfizetjük, akkor valóban ez egy jó megoldás. Semmi trükközés nincsen, egy szem hosszú, nagy, folyamatos tömb a memóriában, keresek egy helyet, és ha ott már el van foglalva, akkor gyalogolok tovább, hogy találok egy másik helyet, 12-szer ezt megteszem, ha nem találtam üres helyet, akkor ez megészet megkétszerezem a még a ROM-ban, és ott újra heselek mindent, és ott keresek üres helyeket. Egyszerű megoldás, remekül, gyorsan működik, mind törlés, mind beélesztés, mind keresés, de meg kell fizetni az árát ROM-ban. Most ha azt mondom, hogy nem akarom megfizetni az árát ROM-ban, akkor a legjobbak között ott van a cache-lány megoldás, a cache-barát. A lineáris láncolt lista mellett. És azt látjuk, hogy ha kicsit visszamegyünk, hogy hol rossz a lila. Hol rossz a lila? Mely részeknél lila? A gyenge. Inzertálásnál, amikor beteszek új elemet, tehát bővítem halmazt, akkor majdnem olyan jó, mint a legjobb megoldás, az a bizonyos sima flat keresés, nyilás keresés. Picikét gyengébb csak, de néha ugyanolyan jó, vagy kicsit jobb nála. 32 biten, 128 biten viszont mindig jobb nála. Tehát itt jobbak vagyunk annál, mint amit eddig jónak gondoltunk. Insert time. Ha újraadjuk az elemeket, akkor nagyjából a kép változatlan. Ugyanolyan jó ez a megoldás még mindig. Ha keressük, akkor nem tudjuk legyőzni a kéket, mert az nagyon jó. Viszont a sima láncolt listánál jobbak vagyunk. Tehát magyarán a sima láncolt listánál az a cache-line megoldás valóban jobb, és a CPU cache valóban segített, hiszen a sima láncolt listánál abszolút nem vagyunk cache-line barátok, míg ennél cache-line barátok vagyunk. Tehát valóban annál jobb eredményt tudunk elérni a sima láncolásnál, amit a Rusty annól legdobbnak hozott ki az ő saját mérésében. 32 biten is és 120 biten is jobbak vagyunk. Amikor olyat keresünk, ami nincs benne, hát az hasonlóan jó, mint a legjobb megoldás. A törlésnél viszont a legrosszabb ez a megoldás. Azért, mert a legnagyobb overhead-je van a nyilvántartásban, hogy bizony ki kell törölnöm egy ilyen blokkot, a blokkban mozgatni kell leghátsó elemeket a törölt helyére, és ez a legdrágább, a leglassúbb. A láncolt listánál is lassúbb. Tehát magyarán én azt mondtam, hogy a láncolt listánál szeretnék jobb lenni, nem akarom megfizetni RAM-ban az árát a sima lineális keresésnek, ezért egyetlen egyet tudok választani, ezt a bizonyos cache-line barát megoldást. Ennek egy szem hátultéje van, hogy ez az összes megoldás picikét leglassúbb, vagy lassúbb a törlésnél, tehát amikor elemet törlök egy halmazból. Tehát a jelenlegi IP-szetben, az IP-szet Next-ben ez a bizonyos cache-line friendly hash technika van, és azzal tárolja el a halmazokat, a hash-ben, hash típusú halmazoknak az elemeit. Függetlenül most abban IP cím van, IPv4 cím, IPv6 cím, azoknak a párosai, kombinációi lényegtelen. Igen. Új egységes szintaxis is belekerült az IP-szetbe, az IP-szet Next-be, azért, hogy logikusabb, egyértelmű, világosabb legyen a jelölés. Az eddig is úgy volt, hogy az elemeket, amikor több elemű halmazról volt, mert több elemrészből álló halmazról volt, szóval eddig is vesszőkkel választottuk el, hogy IP cím, vesző port, vesző másik IP cím, ez megmaradt, ez nem változott. Az IP tables match és target, az irányokat eddig is vesszők választottuk el, hogy DST vesző, DST vesző SLC, ez sem változott, ugyanúgy megmaradt. Ez a típus nevében, a típus elnevezése, az most már ezt próbálja még jobban tükrözni és hangsúlyozni, és egyébként az olvashatóság is egy kicsit világosabb. Tehát az új IP-szetben a típusok nevei, a halmaztípus nevei úgy néz ki, hogy módszer, kettős pont, elemrész, vesző, elemrész, kettő, és így tovább. Tehát például hash, kettős pont, IP, vesző, port, vesző, IP, a jelenlegi IP port, IP hash-nek a új neve. A visszafele kompatibilitással nem kell aggódnia senkinek sem, a régi neveket, típus neveket a rendszer megérti, átkonvertálja az újra és az újra fogja használni. Teszteltem, tehát rendben működik, mindenfajta visszafele kompatibilitás biztosításra került. Ahogy volt róla szó, IP parancsszerű szintaxisra tértem át. Tehát ilyen create, add, del és test kurszavak vannak, nincs szükség előttük a kettős dash-re, semmi értelme nem volt, hogy legyenek, ezeket eltávolítottam. Ezeket lehet rövidíteni az egyértelműség szintjéig, akár egy betűre is. Ott, ahol ütközés van egybetűs rövidítésben, tehát gondolok a delete és destroy kurszavakra, ott a destroy-ra megmaradt a régi X egybetűs rövidítés, és az egész szintén backward kompatibilis, tehát a régi két dash-sel rövidített kurszavak és parancsok épp úgy működnek, mint a jelenlegi új szintaxis. De az minden elmentés, tehát a save az új formátum menti el, és a restore megérte a régit is, tehát ilyen szempontból a régi szintaxis is megmaradt. Van egy új, nagyon fontos opció, amit a régiből hiányoltam, ez az exist. Ezt lehet használni a create, add, del és a restore parancsoknál is. Ez arra jó, hogyha van már egy halmazunk, vagy a halmazunk vannak elemek, és egy restore-ra azt újra hozzá akarjuk adni, akkor a IP-szet nem fog hibában megállni, hogyha az exist kapcsol létezik. Tehát magyarán, hogyha létező halmaz újra létrehozunk, akkor nem szól semmit, nem fog hibát jelezni, már létezik. Ha egy létező halmazban van egy elem, amit újra hozzá akarunk adni, nem fog szólni, az elem már létezik és nem akart hozzáadni, még egyszer nem áll meg hibával. Tehát magyarán, hogyha volt egy isztor parancsunk, amiért elhasalt valahol középpen, mert volt egy szintaktikai hibánk a fájl közepén valahol, mert kézzel skriptel generáltunk egy isztorfát, vagy egy IP-szet, shell skriptet, középen elhasalt. Ha utána exist-tel újraindítjuk az egészet, akkor az összes többi nem fog megint hibát jelezni, és nem áll meg az első hibás parancsnál, mert mindent meg fog jelenni, annak kell, hogy a halmaz már létezik, és az elemei föl vannak töltve. Ez egy kényelmi funkció azért, hogyha valamiért vissza kell valamit újra hívni, meg kell ismételni, akkor ezzel elérhet az, hogy az IP-szet ne jelzze azt, hogy ez már egy létező elem, létező halmaz, vagy egy olyan elemet akarok törölni, ami nem létezik, mert már ki lett törölve a halmazból. Timeout. Az összes halmaz típus támogat timeout opciót. Bármely halmazt tudjuk úgy definiálni, létrehozni, hogy van benne timeout, tehát az elemei maguktól kiesnek a halmazból, hogy a timeout lejár. Bármelyik típusra, míg a halmazok halmazára is lehet. Tehát lehet olyan halmaz definiálni, mert a halmazok vannak timeouttal. Még az is lehetséges. Ebből igazából következik, hogy minden halmaz valójában a kernelben két típusban került megvalósításra, egyszer timeouttal és egyszer timeout nélkül. Pusztán azért, hogy a leghatékonyabb, leggyorsabb algoritmus legyen mindenkit esetben. A timeout nélkül az nyilván gyorsabb, kevesebb memóriát használ, de a timeout támogatású halmazra van szükség, nyugodtan lehet használni. Belül egy független metódus fog ketyegni, független struktúrákkal, független elemekkel. Itt egy konkrét példa, hozzunk létre egy teszthalmazt, ami hash metódussal IP címeket tárol, és default 10 másodperces timeouttal tegye be az elemeket ebbe a halmazba a rendszerem. Akkor, hogyha nem adta meg timeout értéket. De ha úgy adok hozzá elemet, hogy megadom, hogy menjen a timeout konkrétan, akkor azzal a timeout értékkel fog bekerülni az elem abba a halmazba. És a nulla azt jelenti, hogy default nincs timeout, tehát végtelen ideig bemarad az elem abba a halmazba, amíg én ki nem törlöm kézzel, vagy meg nem semmisítem az egész halmazt.
You will now be placed into the conference.
Mit néztek YouTube-on? Jó. Mielőtt végigmennénk az egyes típusoknak az új funkciói lehetőségén, még egy nagyon fontos dolog, hogy aki a jelenlegi IP-szetnek a forrásában netán belenéz, az lát benne egy nagyon jól működő, de hogy mondjam, furcsa dolgot. És pedig az, hogy a hash típusoknál, ugye jelen esetben a jelenlegi IP-szetben 5 különböző hash típusú halmaz lehetséges, ami elég unalmas lenne ötször megismételni a függvényeket, amik lényegében ugyanazt csinál, csak kicsit mások az elemek, amiket eltalálok a halmazban. Tehát a jelenlegi IP-szet makrókkal generál függvényeket, amiket utána lefordítunk a kernel számára. Most ez a makrókkal való függvénygenerálás egy jól működő megoldás, csak nem elég elegáns és nem elég szép. Itt a jelenlegi IP-szetben, az IP-szet Next-ben már nem makrókkal történik függvénygenerálás, hanem ilyen template jelleggel, de még mindig preprocesszor által generált függvényeket hozunk létre az egyes különböző típusok számára, hogy pontosan az a függvény jön létre, azok az algoritmokkal, azok a struktúrákkal, azokkal a belső függvényekkel, amik az a leggyorsabban fog működni. Tehát nem arról van szó, hogy egy közös hash típusú background megoldás van az összes hash-re, hanem függvénygenerálás történik, és a függvények lefordítása hozza létre a adott hash-re tipikus függvényeket. Jó, menjünk végig ezeken a nyomorult halmazokon. A bitmap IP típus gyakorlatilag nem változott, ugyanúgy tartományos IP címeket tárol, továbbra is egy biten tároljuk, ugyanakkor a maximális elemszám, ugyanaz a használat, ugyanaz a példa, csak a szintaxis kicsikét más, hogy az új szintaxis használjuk, hogy nem kell kötőjel create vagy minusz n, lehetnek egy szem c betű és a create helyett, a set neve megváltozott, és egységesen a from és to, meg a network helyett lehet ilyen range kurszóval megadni, hogy mettől meddig terjed ez a bizonyos halmaz, ahol a range argumenton lehet egy kötőjel választva a from to, mettől meddig IP cím, vagy pedig egy teljes netblock. Egyszerűen azért ne kell olyan sok különböző kulcsot használni, egyszerűen Rangert megadhatjuk. Ugyanúgy hozzá tudunk adni elemeket, és a Bitmap IP Teamus most már támogatja azt, hogy egy lépésben tudok hozzáadni akár több elemet is, hogyha megadok egy ilyen range-szerű tömböt, hogy mettől meddig adjunk hozzá elemeket. Itt lehet egyébként netfölközés megadni, mondjuk egy per 24-et hozzá tudok adni egy lépésben ehhez a halmazhoz. Ahelyett, hogy annyira a belemet egyesül adnék hozzá. Ugyanúgy képes tovább is adatok tárolására, és erre épp ugyanúgy vonatkozni, mint az egyszem IP cím tárolásra. Pontosan úgy működik, mint a régi. Egyszem plusz van, ez a bizonyos funkció, hogy több elemet lehet egy lépésben hozzáadni vagy törölni. IP megtípus, ugyanaz, mint az eddigiek, ugyanazokkal a megszólításokkal, csak forrás megcím, ugyanúgy tudok hozzáadni. Egyszerűen nagyon fontos dolog, hogy nyilván ez a halmaz, mivel most már támogat timeoutot, egy érdekes kérdés merül fel akkor, hogy mi van abban az esetben, hogyha úgy adok hozzá elemeket ehhez a halmaz, hogy nem töltöm ki a megcímét, de van timeoutja ennek az elemnek. Hát jelenleg úgy működik a halmaz, hogyha föltöltöm ezt a bitmap IP meg típusú halmazt elemekkel, úgyhogy valamelyik elemnél nincs kitöltve a megcím, de van timeout értéke, a timeout akkor fog elindulni, amikor a megcím is kitöltődik. Tehát nyugodtan föl tudok tölteni a halmazt IP címekkel, megcímek nélkül, majd ha a rendszer megtanulja a megcímet is, akkor kezd el ketyegni a timeout érték arra az elemre. Tehát nem arról van szó, hogy föltöltöm, és aztán ő egy hétig nem konnektál a szerencsétlen, mert addig ki van kapcsolva szabadságon a gépe, és egyébként egy órát netezhetne, hanem majd amikor bekapcsolja és lesz megcím, akkor netezhet egy órán keresztül. A port típus abszolút semmit nem változott, ugyanúgy működik, mint a régi. Ugyanúgy egyszerűen range paraméterrel lehet helyettesíteni a from és a to-t a portot, hogy mettől meddig terjedjen. A hash család, ez nyilván radikálisan átalakult. Egyrészt továbbra is ilyen hash size méretű hashekben kezdjük el tárolni adatokat. Belső megszólítás, hogy még gyorsabb legyünk, hogy a hash méret az szigorúan 2 egész száma kerül legyen. Ez azért van, hogy gyorsabb legyen, még gyorsabb tud lenni a hash, amikor a hash értékét kiszámítjuk. Nem érdekes, hogyha valaki nem ennek megfelelő hash size paramétert állít be, a kernel szépen fölkerekíti az első legközelebbi 2,6 hatványra, és azt fogja hash size-nak használni. Hát nyugodtan lehet másmilyen paramétert, mert az megkeresés kiegészíti. A cache line friendly hash megoldást használjuk, tehát 4 elemű blokkok vannak a hash elemeiben, amit összeláncolunk maximálisan 3-szor, és hogyha ezt bármelyik ponton kimerítjük, akkor az egész hash-t megkétszerezzük, és újra hash-eljük az egész táblát úgy, ahogy kell. Közvetve tudjuk szabályozni, hogy maximálisan mekkora lehet a hash-ünk egy max elem paraméterrel, ami default visszafele kompatibilis jelenlegi IP-szettel, ami 65535. De a jelenlegi IP-szettnél ezt nem lehetett megnövelni. Tehát senki nem tudott létrehozni olyan hash-t, aminél ennél több elemet be tudott tenni. A jelenlegi hash-ben ez a default érték, de ha valaki akarja, akkor nyugodtan tud létrehozni olyan hash-t, aminél ennél több elemet tesz be. Ha akar, létrehoz 1 millió elemű hash-t, a rendszer most már megengedi. A hash család támogat IP-ben egy IP-6 címtárolást, tehát amikor a hash létrehozzuk, el tudjuk dönteni, hogy milyen típusú IP-t akarunk benne tárolni, IPv4 címeket vagy IP-6 címeket. A default IPv4, tehát nem mondom meg külön, hogy a family inet 6, akkor a family inet lesz és IPv4 címek tárolásra lehet használni. És ahogy mondtam, most a kernelben most már a függvényeket a ilyen petroszesszát azonosítókkal, templétekkel generálják és nem makrókkal. Hash IP típus, majdnem úgy, hogy néz ki, mint a jelenlegi, hash százal meg tudom mondani, mennyi a mérete. Simán behajigálom az IP címeket, és gyönyörűen működik. Ez működik IPv6-ra is, netblokkal is működik, tehát meg tudom mondani azt, hogy igen, ez egy INET6 típusú hash, tehát IPv6 címeket lehet behajigálni, és pedig azokból is olyanokat, amelyek egész per 64 netblokkokat fejeznek ki, és ezeket szépen hozzá lehet adni a hashhez, és akkor ezeket fogja tárolni a hash számunkra. A hash.net típus megszűnt az a bizonyos range korlátozás, hogy az IP címnek egy per 16 blokkból kell jönnie. Eleve támogat IPv6-ot is, nem csak kívülre, tehát ez a megszólítás, ami értelmetlen volt. És még egy megszólítás eltűnt belőle. Annak, hogy ez egy net típus és networköket fogad el, be lehet tenni simán host IP címet is, tehát egy per 32 vagy per 128-at is, hogyha IP6-ról van szó. Tehát amit beletehetek, elem típus az IP-ben per 1 és per 32 között bármilyen blokkméret, nyilván sima host IP cím is, és IP6-nál per 1 és per 128 között bármi, ami létezik beletehető. Mind a két korlát kikerült, mind a két nagyon fontos korlátot is nagyon kikerültek belőle. Egy nagyon fontos dolog még mindig ugyanúgy él, hogy a net típusok, tehát a hashnet típusnak a sebessége egyenesen arányos azzal, hogy hány darab különböző méretű netblokk van benne. Nem az, hogy hány darab, hanem hány darab különböző méretű. Tehát nyilván ebben beraktam kettőt, egy per 21, meg per 21-et, akkor ez kétszerűen lassú, vagy kétszerűen lassan működik, mintha csak per 24 lenne benne. Ha betennék még egy per 8-at, akkor az már háromszor lassú tud lenni, legrosszabb esetben. Legjobb esetben nem, de legrosszabb esetben háromszor lassú. A hálózatok tárolása ugyanaz vonatkozik, mint a régi IP-szetnél, tehát hogy a aranyozatos méretűeket lehet tárolni egy hálóból, nem egy hálóból, különböző méretűek. Ezek ugyanúgy megmaradtak. A hash típus és a port kombinálása, tehát amikor IP port és IP port IP volt eddig, az annyival kibővült, hogy a porttal együtt a protokollt magát is el tudom tárolni a hashben, vagy bocsánat, a halmazban. Eddig miről volt szó, nem volt kimondva implicit, ügyesen elhallgattam ezt a tényt, a gonosz tényt, hogy a halmazban, amikor IP és port páros van, vagy IP port és IP 3-as, ott nincs eltárolva a protokoll információ. Azt te adod meg az IPT-ből szabály által, hogy -PTCP vagy -PUDP. Nekik teljesen indiferens, hogy milyen protokoll van, attól függ, milyen protokollt lát a csomagban, ő ki fogja halászni belőle vagy a forrásportot, UDP-ot, vagy a forrás TCP-ot, az volt meg az a forrásnak például. De neki független az, hogy az TCP vagy UDP. Ez bizonyos szempontból kellemetlen tud lenni, azért, mert bár az internet nagyjából ugye TCP-n működik, de vannak UDP-n protokolljaink is, és szeretnék beletenni még UDP-t is, és eléggé kényelmetlen azért, hogy csak az a néhány UDP szolgáltatás miatt legyen még egy hashem, még egy halmazom, hogy csak külön tároljam az UDP-t és a TCP-t. Nem, az új IP-szetben a kettőt bele lehet tenni egybe, és egy halmazban tárolom el azt az információt, hogy például IP cím, protokoll és port. Sőt, ennél több, mert nem csak azokat a protokollat támogatja, minél értelmezzük a portot, tehát a TCP és UDP, hanem minden más protokoll is belehetehető, a port indiferens lesz és nulla értékkel szerepel majd, és mindig meccselni fog, mint port. Tehát például, hogy mondjuk nekem van belül egy bonyolult hálózatom van, ahol különböző routingok is futnak, mondjuk belül fut egy OSPF, akkor OSPF-et is be tudok tenni egy IP port típusú halmazba, mint OSPF protokoll nulla porttal. És akkor benne lesz ebben a halmazban a belső lévő szerveleim, az egyik az OSPF szerver, amelyik OSPF-el routingot csinál, mellette a webszerver, mellette a DNS szerver UDP-vel, egyetlen egy halmazban. De a backlight kompatibilitás miatt, hogyha nem mondom meg a halmaz létrehozásakor, hogy mi a default protokoll, akkor úgy fogja tekinteni, hogy TCP és UDP ugyanazt jelenti. És hogyha a csomagban TTC van, akkor TCP portot fog belőle kivenni, a UDP akkor UDP portot fog kivenni. Ez pusztán azért van, hogy a backward kompatibilitást tudjuk biztosítani, és a régi szabályok ugyanúgy működjenek, ugyan értelemben működjenek, mint a jelenlegiek. Ebből a hash típusból szintén eltállítottam a per 16-os blokkorlátozást. Emlékeztek rá, az IP címeknek az első IP címnek egy per 16-os blokkból kellett jönnie. Itt is ez el lett távolítva, és nincs ilyen korlát, bárhonnan jöhetnek az IP címek. És itt van egy ilyen konkrét példa, létrehozok egy halmazt, amiben a default protokoll a TCP, tehát ha nem adtam meg, akkor default a TCP protokollra fog dolgozni, de ha megadom a UDP 53-mal, akkor az bizony egy UDP protokollra és 53-as portra fog vonatkozni csak, és TCP 53 nem fog meccselést okozni erre a halmazban, erre az elemre, erre az IP címre. Teljesen hasonlóan működik, és ennek megfelelően is a hash IP port IP típus, ahol továbbra is arról van szó, hogy 3-as töltök be, meg tudom, hogy default mi legyen a protokoll, mondjuk TCP nyilván értelemszerű default protokoll, és be tudom őket tenni szépen be az elemeket úgy, hogy eddig, és IP6-tal épp, mint IPv4-gyel. A hash IP port net típus, Itt megint két megfőtársat eltávolítva, tehát egyrészt kikerült a per 16-os korlát az első IP címre, hogy abból kell jönni az IP-nek, amit beteszek az első helyre az elemek közé. Másrészt a harmadik elem, tehát a második IP cím szintén lehet akár per 32 értékű az előző IP-szetben emeltett. Tehát így nyugodtan per 32-es, tehát hoztatét hozatokat, nem csak network-öt, és ebbe a halmazban is épp úgy tárolható IP cím is, mint network, csak nyilván kevésbé hatékonyan, mint a sima IP.IP típusnál. Ugyanúgy van default protokoll, és ugyanúgy működik, rendben. IP3 és IP-típek típusok IP-szet Next-ből kikerültek. Nem implementáltam őket, nem is tervezem, és helyettük rögtön a rendszer default, tehát ha valaki erre hivatkozik, IP3 típusra, IP3 mapre, akkor default a rendszer egy hash IP típusra helyettesíti őket. Nem kell tenni semmit se, ő rögtön úgy értelmezi, és azt hozza létre. Tehát így backward kompatibilitást biztosítottam, rendben működnek a régi szabályok is, és a kérdés az az, hogy amit fel kéne tennetek, hogy miért került ki az IP3 típusa IP-szet 5-ből. Azért, mert van neki egy belső és ki nem küszöbölhető hátránya. Úgy emlékeztek még rá, hogy a IP3 típus az követi az IPv4-es IP címnek a faj jellegű struktúráját. Ebből következően semmit nem lehet tenni olyan támadó ellen, aki distributed DOS-szal a maximális méretű fát akarja kifeszíteni. Tehát azt a fát, ami a lehető legágasabb, bogasabb, és minden végén csak egyetlen egy levélke van. Értitek? Tehát minden ág elágazik, még további ágakká, meg még további ágakká, és minden ág végén egy szem levél csücsül. Maga a tárolási forma olyan, hogy ezt nem lehet megakadályozni, hiszen így tárolódik el. Tehát bármely támadó, hogyha akarja, akkor pusztán azzal, hogy milyen IP címeket használ, a maximális méretű fát ki tudja feszíteni. Ezért van benne egyébként az a mesterséges korlát, hogy az IP3-be is csak maximálisan 65535 elemet engedek tárolni. Pont azért kerül be ez a korlát, hogy semmelyik támadó ne jöjjön vissza azzal, hogy ez a korlát nem létezne, akkor az összes létező IP címet be lehetne haigálni, lehet a legrosszabb kombinációba, és akkor lehet a legrosszabb fát ki lehetne feszíteni. Pusztán ez az oka annak, mert nyilván az is, hogy IP3 típust az IPv6-nál hát nem igazán lehet a megfelelését megtalálni, ezért ez nem került be az IP-szet 5-be, és helyette a hash IP alkalmazódik rögtön autentikusan. A halmazok szuperhalmaza vagy a listája ugyanúgy megmaradt, mint az előző verzióban, ugyanazokkal a paraméterekkel, ugyanazokkal az opciókkal, ugyanazokkal a feltételekkel. Plusz még lehet timeout-tal vele játszani, hogyha valaki akar, beletehető különösebb gond nélkül. Na. Jó. És akkor nézzük meg ezt a bizonyos konkrét példát, vagy mesterséges példát egy IP-szettel fölépített tűzfalra, hogyan lehetne ezzel az új IP-szettel ezt megcsinálni. Tehát például meg tudom tenni azt, hogy lefedem az összes belső kliensemet, hogy kik azok, akiknek kiosztottam IP címet, kik azok, akik jogosan internetezhetnek, és ki az, akinek nem osztottam IP címet, vagy nem internetezhet, mert ki van tiltva a hálózatból. Ha mondjuk van egy per 16-os blokkom, azt használtam belőle, akkor nyilván értelmesen legegyszerűbb egy bitmap típussal ezt lefedni, mert a legegyszerűbb, leggyorsabb, és szépen hozzáadom az összes klienst, aki ebben a halmazban benne van, mert ők a kliensek, akik kifele majd internetezhetnek, és kifele mondjuk bármely portot és bármely szolgáltást elérhetnek. Az összes belső szerve vagy DMZ szerve, aki internetfelé szolgáltat, mondjuk egy hash IP port típusra be tudom őket rakni. Default nyilván legyen egy TCP protokoll, hogy lefedhessem egyszerűen és kényelmesen a DNS szerveremet, és azok is vannak mondjuk, és szépen hozzám összes szerveremet ebbe a halmazba IP címmel és port párossal. Nyilván stateful tűzfal szabályai vannak, tehát a felépült és related kapcsolatok bejöhetnek, létezik mindenféle napozási láncot, hogy napozzam a csomagokat. egress-ingress szűrést, mert tegyünk bele, hogy ott vagyunk, az legyen mindenképpen meg, hogy az IP cím hamisítást mind kintről befele, mind bentről kifele meg tudjuk akadályozni. Tehát nyilván, hogyha forrás a mi IP cím tartományunkkal jön kívülről csomag, akkor az egy IP cím hamisítást azt eldobom, mondjuk érdemes lenne lapozni is mondjuk. Mondjuk, hogyha bentről kifele megy olyan forrás IP cím, hogy nem a mi IP cím tartalmunk, az is nyilván a belső IP cím hamisítás, célszerű lapozni és rögtön eldobni. Ezek, úgy mondjam, a alap egészségügyi beállítások az interneten manapság, mert addig van DDoS, ameddig engedik a szolgáltatók az IP cím hamisítást. Amint nincs DDoS, akkor rögtön megnézve a dolog, mert akkor látszik, hogy honnan jött csak az IP cím, és meg lehet keresni a szolgáltató, hogy igen, öregem, tőle jön egy DDoS támadás, és nem jött máshonnan, mert nincs hamisítva, nem lehet hamisítva, mindenki más kiszűri a hamis forrás IP cím csomagokat. De hát ezt nem tudjuk meg egészen biztosan állítani, úgyhogy ez, mert ez nem működik igazán jól. De legalább megmutatjuk be ezeket a szabályokat. És akkor van két darab szabályunk a szerverekre és a kliensekre. A szerverekre így néz ki, hogyha a cél IP cím és a célport benne van a szervezek halmazába, akkor ez egy igenis szerver felé menő szolgáltatás, amit megengedtem, ezen belül jöttem összesen szervert ebbe a halmazba, elfogadom és naplózom. Míg, hogyha kifele megy a csomag úgy, hogy a forrás IP cím benne van a kliensek között, akkor kimehet, mert a kliensek számára megengedtem a külső hozzáférést, és akkor ők gyönyörűen elérik az internetet, és minden mást eldobok és naplózok. És akkor ezzel a marokkni szabállyal mondjuk csaltam meg, kihagytam a naplózási láncok létrehozását, lefettem egy teljes konkrét tűzfalat, ahol akár ezernyi régi szabályt belezsúfoltam ennyiben a halmazok segítségével. Jó. Na, nekem milyen teendőim maradtak. A gép forog, az alkotó pihen, tehát most már sok mindent nem kell tenni. Ez a legutolsó tavalyi előadásnak meg az utolsó szlájdja. Akkor mik voltak a teendőim? Elmúlt egy év alatt mit sikerült csinálni? IPv6 támogatás kipipálva. IPv6 5-ben benne van az IPv6 támogatás, tehát nyugodtan használható. Általános és tartományfüggetlen hash típusok és azokat bizonyos pertézat korlátozások előttek távolítva, kivipálva. Szokott helyett Netlink interfész, valóban, ez most már Netlink alapon működik, és azzal lett implementálva az egész rendszer, remekül működik, és van egy utolsó pont, kerüljön be a mainline kernelbe, ne kelljen patchet alkalmazni, és ne kelljen kézzel telepítgetni. Hát ez még nincs kész, tehát ez a teendő között van. A várható menetrend az, hogy az IPv6 forrása az elkészült, teszteltem Intelen 64 biten, Sparkon 64 biten, van rá egy elég nagy tesztsuite, amit lefutottam mindkét rendszeren, minden létező hibát, amit ezek tesztsuite felfedezett, azt kijavítottam, korrigáltam. Az egész elkészült, ha úgy tetszik. Ha minden igaz, jövő héten vagy utána közkéten ezt hivatalosan a Netfilter Devel listán meg tudom hirdetni, és akkor már egy szélesebb közönség is tudja kezdeni tesztelni a rendszert, és ha minden igaz, ha még van netán hiba, akkor az előkerül, szerintem nem várható. Amit én tervezek még tesztelni, és az, hogy MIPS-en megpróbálom lefordítani és MIPS-en tesztelni, az egy másik architektúra, hát ott kijön valami nagyon spéci, csak MIPS-en előjövő bug, ki tudja. Lehetséges, meglátjuk. Ha összejön, akkor összejön, és akkor megcsinálom még azt. Ősszel lesz egy Netfilter workshop Sevillában, és ha minden igaz, addig minden létező maradék hiba az kijavításra kerül. Ebbe bízom az internet közösségben, és akkor minél többen letöltik és tesztelik, és azt mondják, hogy szuperül hasít és működik, nincs benne egy szál se hiba. Másik azt mondja, hogy igen, itt ez ugat, és akkor ki kell hajtani, ezeket a kijavításra kerülnek. Lényeg, hogy október tájékán lesz a Netfilter workshop. Ott erről fog nyilván beszélni, és akkor, hogyha ott a támogatás meg lesz, akkor utána szerintem lesz akadálya az akkor következő, utána következő kernelbe bekerülésnek. Előbb nem hiszem, és nem is nagyon szeretném, mert azért nem szabad elkapkodni, és inkább egy stabil, kiforrott dolog kerüljön be a kernelbe, és nem például még utólag kevításokat beküldeni. Kompatibilitási kérdések. Próbáltam mindenütt hangsúlyozni, hogy mi kompatibilis, mi az és hogyan. Azért egy-két dolgot el kell mondani, még attól függetlenül, mert azt tudnia kell annak, hogy IP-szettet akar foglalkozni, és van már létező IP-szettje az ő gépén. Tehát egyrészt az IP-szett 5 user space bináris nem tud kommunikálni a régi IP-szettből származó kernel résszel, azon egyszerű fognál fogva, hogy az egyik szokottal kommunikál, a másik pedig netlinkel. Ez fordítva is igaz, az új IP-szet 5 kernel része nem kommunikál a régi IP-szet binárissal, megint csak azért, mert a kommunikációs csatorna más. Tehát ez egy olyan backward incompatibility, amit nem tudok megoldani, megoldhatnám úgy nyilván, hogyha duplikálok minden protokollt újra, de azt nem szeretném megtenni, mert rendkívül sok munkával jár. Ez az egyik. Viszont az IP-szet 5 user space program, az teljes mértékben visszafele kompatibilis a régivel, a régi szintaxist megeszi, a régi szabályokat megeszi, a régi típusneveket elfogadja, tehát ilyen szempontból rendben működik a régi szabályokkal jelenlegi IP-szet. Ami még egy jó kérdés, az az IP tables támogatás, hiszen az IP tables-ben van egy match és target, amit használunk kell, hogy értelemben tudjunk kommunikálni az IP-szettel, a szabályoknál bizonyos itt. Ez a match, és target például itt nem szerepel. Az új IPsec 5-höz készült egy kicsikét finomabb, jobb set target és set match, ami az IP tables-nek a Git verziójában benne van. Tehát a következő IP tables release az már fogja tartalmazni azt az IPsec match-et és targetet, ami egyrészt optimálisabb protokollt használ az IP-szettel a kommunikálással, ez a kisebbik, nem annyira lényeges rész. A lényegesebb viszont az, hogy benne van az IPv6 támogatás. A jelenlegi IP-tables-ben lévő match és target az csak IPv4-jel és csak IP-tables-szel működik, hiszen csak az létezett akkor. Tehát magyarán a jelenlegi IP-tables-ben lévő match-et és targetet az új IP-szettel lehet használni nyugodtan, mert a visszafele kompatibilitás megvan. A jelenlegi IP-szet kernel támogatja a régi IP tables-ben lévő, a jelenlegi IP tables-ben lévő match-et és targetet. Működik vele. De a jelenlegi IP tables-ben lévő match és target nem tud IPv6-ul. Hát ha nektek IPv6 funkció kell az IP6 tables-ben lévő match és target, akkor a jelenlegi Git-ben lévő match és target és IP tables kell. És a következő részben az fog megjelenni nyilván. Hát tehát erről szerettem volna beszélni, sikerült jóval korábban befejezni, mint terveztem, nem lett 3 óra, hanem jóval kevesebb, úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdés van, és még van bennem plusz, akkor azt megválaszolom, ha nem, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és holnap, meg holnap után lesz még Netfilter és IP Tables tanfolyam, ahol lesz majd némi IP-szet is egy kicsikét, majd belenyúlunk a kernelbe, rátesztjük a Netlink patch-et, beletesztjük az IP-szet támogatást, meg ilyesmit csinálunk, csak azért lehessen látni a feelinget, hogy mennyire egyszerű az egész dolog, és nem bonyolult. Tehát tök egyszerű mechanikus parancsok, és csak úgy begépelem, és nem, semmi extra dolog nem történik mögötte. Jó, én köszönöm szépen, és akkor kérdések, ha van, ha nincs, mert ti is fáradtok vagytok, akkor később. Itt vagyok végig a konferencia, tehát hogyha máskor van kérdés, akkor nyugodtan meg lehet keresni szünetben is. De mondjad!
Hogy 31 bites netmaskig egy bitáról adjuk az IP címet a netmaskkal 32 biten, az hogyan volt megoldva az előzőben, arra kérdésében?
Igen. Ez is egy döntést igényelt, egy fejlesztői döntést. A következő a probléma. Tehát számoljunk. Van 5 darab típus, hash típus, ugye IP, net, IP port, IP port IP, IP port net. 5 különböző típus van. Most ez IP, jelenlegi IP-szetnél. Az IP-szet 5-nél ez az 5 típus, ez megkétszerűdik azért, mert ezek szerint léteznek IPv4-re és IPv6-ra. Aztán még egyszer megkétszerűdik, mert van timeout nélkül és timeout-tal. Tehát az 20 darab, igazából az 5 darab, ami felszínen 5 darab típusnak látszik, az a valóságban 20 darab különböző típust jelent belül a kernel hasában, ami csak igazából 5-nek látszik kifele. Most, hogyha még arra is akartam volna törekedni, hogy optimalizáljak arra, hogy lehessen olyan variáns, ahol a IP címbe belezsúfolom még a netmask részt, ami egyébként egy egyszerű shiftelési művelettel meg lehet csinálni. Egyszerűen feltétele van neki csak az, hogy bizonyos az a netmask az nem lehet 32-ös, nem lehet 0. Hogyha ezt az ember kiköti, IP-ben én is kicsit eljátszol a maszkolás, a shiftekre, akkor meg lehet tenni azt, hogy a 32 bitnek az első felébe eltárod a, nem igaz az első felébe, egy részébe eltárod az IP címnek a network részét, a maradék részébe mindig eltárolod a netmask részét. Ezt meg lehet tenni, úgyhogy ez mindig egyértelmű válik, és mindig lehessen tudni, hogy melyik az IP címrész és melyik a netmask rész. Ezt meg lehet oldani. De hogyha ezt is akarnám támogatni, akkor még további típusokat kéne kellene implementálni, és hát nem éreztem hozzá igazából a készletést. Azt mondtam, hogy oké, ekkora békát lenyelek, és akkor nem 32 biten tárolunk el egy IP címet és netmaskot, hanem 2x32 biten sajnos. Mert egyszer 32 az IP cím, és még egyszer 32 bit a netmask. Igen?
Van esetleg neked valamilyen minta olyan struktúrád, amit érdemes mondjuk átnézni ilyen halandóknak, hogy mondjuk egy ilyen általános használatban, egy általános szervezet, tehát nem egy tűzfalra kihelyezett, hanem mondjuk egy általános akár laptop, vagy akár nem tudom, hogy mennyire érdemes az IP-szetet használni ilyen mindennapi használatban is, vagy csak is közelök szerve oldalra, vagy tűzfa oldalról közelben érdemes.
Ez egy nehéz kérdés igazából. Tehát azért nehéz kérdés, mert Linuxon elég ritkán szoktak az emberek desktopon tűzfalat üzemeltetni a saját desktopjukon.
Saját laptop védelme, wifi, stb. Hogy ott is lehet néha olyan szolgáltatásokat, hogy peer-to-peer-nél megengedni, hogy ezeket szolgáltatásokat.
Erre konkrét példám nincsen, de viszonylag könnyen meg lehet tenni. Tehát, hogyha mi peer-to-peer-t akarsz csinálni, és külön föl kell venni egyesével a peereket, ami elég kényelmetlen, meg lehet tenni, de nincs rá konkrét példám. De igazából ez, hogy mondjam, itt az a jó megoldás, hogyha mondjuk ilyen NoFBV típusú firewallok települnek föl desktopokra, ami egy nagyon intelligens és nagyon szép kényelmes tűzfal, szinte netfilter alapú, csak éppen az van, hogy amikor kifelé menő kapcsolat van, akkor kapsz egy pop-up ablakot, hogy akarod engedélyezni vagy sem. És ezt szépen megtanulja, mert nem egy Windows-os tűzfal, ezt szépen meg tudja tanulni, elraktározza, és akkor kontrolláltam ennek a kapcsolatok ki és be, amiket te engedélyezel, azok fognak csak kimenni, és amit csak te engedélyezel, azok fognak bejönni. Én azt gondolom, hogy inkább csak tűzfalra. Nyilván lehet desktopra, semmi akadály nincs neki. Csak nehezen tudom a konkrét példát elképzelni, tudod, mert hogyha egy desktopon gondolkodom, akkor azt gondolom, hogy mivel az én laptopom, akkor azt gondolom, hogy nem fogom annak megszabni, hogy mely szervereket írhetők el, mely portokon. Hogy meg milyen szolgáltatást a laptopomon, hát SSH démon, aztán kész. Az meg nyilván csak SSH kulcsa és nem pedig jelszóval. Azt is nehéz megfogni, mert lehet olyan helyzet, amikor be akarok jelentkezni a gépem olyan gépről, ahonnan még nem jelentkeztem be egyszer se. Akkor mit tudom, port knocking, de az meg nem IP-szet.
Igen.
Szóval...
És simon mérszerver, tehát amikor nem desktop, nem is tűzfalna a kettő.
Szerintem mérszerver nélkül lehetne használni. Én nagyon sokat játszottam azzal a gondolattal, meg régebben élt is nagyunk egy ilyen spammereknek ilyen honeypot, amit említettem néhány szóban. Azt én imádom, tehát az egy olyan kéjjel tölt el, amikor a spammereket ki tudok tölteni, egy gateway, az a legjobb érzés a világon, amikor... Tehát gondolj bele a tök egyszerű trükk, tehát úgyis mit fognak csinálni a spammerek, ugye ők azt csinálják, hogy szkenelik éjjel-nappal a egész webet, és gyűjtik az összes méltó URL-t. Mit csinál? Mindenki ezt teszi. Éjjel-nappal átérve, és minden a Google-hez képest nudla, amit ők szkenelnek ebből a szempontból. És mindenütt vadásznak a méltó URL-re. Tegyék ki egy rejtett méltó URL-t, aminek a HTML-nek a nincs ténylegesen megjelenő része, tehát gyakorlatilag a képernyőn nem látszik, de van benne egy méltó URL, amit ki lehet szedni parserrel, tök egyszerűen meg lehet tenni, tehát amikor egy ember nézze, nem lát semmit sem, mert ott nincs, amit meg tudom jelenni a képernyőn, de egy program, hogy ott tudom kicsocsolni, kiszedni a méltó URL-t, benne van egy e-mail cím, azt eladják jó pénzért a spamereknek, mert hát ez külön ipar, tehát külön gyűjti be az e-mail címet, ez a teljes iparágban. Van, aki begyűjti az e-mail címet, van, aki elárulja, van, aki eladja a bandwidth-et, amit tudsz spamot küldeni, van, aki árulja a zombi hálóját, tehát ez külön, ez egy teljes biznisz iparág. Tehát lényeg, hogy eladják a te hamis, fals e-mail címet. A lényeg az, hogy legyen egy olyan IP címe, amit erre föl tudsz találni, egy publikus IP cím. Egy publikus IP címet legyen. Ha az van, akkor ez tök alkalmazható. Mert olyan domain nevet találsz ki ebbe a hamis e-mail címbe, a user név akár változhat és naponta mindig másra föltöltött teljesen milliónyi hamis e-mail címe adásokat, az még jobb. De a domain rész legyen egy fix, legyen rá egy MX rekord, egy létező IP címre, amit erre fel tudsz áldozni, és aki erre az IP címre küld levelet, az 100% no false pozitív, hogy az spammer. Mert tuti, hogy csak a webről nyálaszkodták ki az e-mail címet, mert sehol máshogy nem szerepel, onnan kiszedték az MX rekordot, a DNS-ből mutatkozik hozzá, és oda küldenek e-mailt, tehát ez csak spammer lehet. És akkor teszel hozzá egy szép hash IP típusú halmazt, és mindenki, aki erről jön, behaigálod abba a halmazba. És aki ebben a halmazba van, az nem mehet a mail szerveret fele.
Se.
Nyilván, oda nem mehet, mert akkor oda küldeni a spamot. És akkor ragyogó. Az összes spam, aki idejött, az meg van fogva, gyönyörűen, remekül működik, 100% no false pozitív. De egyetlen feltétel van, egyszerűen publikus IP cím kell, amit erre fel tudsz áldozni. És imád ne legyen a saját mérszered e-mail címe, IP címe, mert az nem játszik. Egy másiknak kell lenni. Itt a webszerveri, hogyha annak független IP címe van, akkor nyugodtan fel lehet ráadozni, és akkor totál jól működik. Tehát erre nagyon jó.
Mekkora mennyiséget gyűjtöttetek így össze?
Egy ideig csináltuk.
Jaj, egy ideig.
Nem, az volt a baj, hogy én nagyon, nagyon szofisztikált akartam menni, és azt akartam csinálni, hogy naponta változik az e-mail címben a usernév rész. Tehát az mindig változik, és mindig random, és mindig más. Tehát minél több teljesen hülye e-mail címmel föltölteni őket. A domain rész az is igazából változott, mert három domain cím résszel játszottunk, hogy még bonyolultabb legyen. És erre volt egy cronjob, ami ezt csinálta, és mindig berakta a nyitólapunkat, tehát a WWKFK nyitólapjára ezt a URL-t, és minden nap kijavította, és aztán volt persze egy migrálás egyik szerverre a másik, és akkor úgy meg elveszett, és nem veszett el, csak át kellett volna azt is vinni, és akkor meg bonyolultabb vált az egész setup, mert szétvált különböző dolgokra, és akkor már nem volt olyan energia, hogy újra üzembe helyezni. De egy ideig működött, ugye másfél évig. Kár. Ha lesz rá idő, akkor újra be kell ízítani, mert egy dolog, jó dolog.
De
amikor működött,
akkor mekkora
a emlékszem el, komolyan nem tudom megmondani. Akkor nem így tiltottuk még, akkor mi nem volt IP-szet igazából, akkor a mail gateway-en magán tiltottuk ki, és SQL táblában gyűjtöttük az IP címeket. De hát nyilván most már a kutya csinál tudja IP vadot és IP önélet is, és akkor szépen levethetünk a kettő. Azon is lehetne még filózni, hogy a halmazoknak a nevei vajon legyenek-e protokoll family függőek, tehát IPv4 és IPv6-ra lehetne mondjuk ugyanaz névvel létrehozni halmazt, vagy sem. Jelenleg úgy néz ki a rendszer, hogy nem tudsz, tehát minden halmaznak a nevének egyedinek kell lenni, és nem tudsz olyan névvel létrehozni egy halmazt, ami csak abban különbözik egymást, hogy egy IPv4 és IPv6-os, más meg IPv6-os. Tehát magyarul mondjuk itt a példában a szerver szerepelt, most lenne IPv6, akkor lenne a szerverek 4 a IPv4-re, meg egy szerverek 6 halmaz az IPv6-ra. Hát ennyi kényelmetlenség van, de az IPT-ből sem szimmetrikus ebből a szempontból, tehát most így is úgy is aszimmetria van, nem görölcsöltem arra, hogy most akkor a halmaz ugye egyértelmű, hogy név és protokoll family együtt meg lehetne tenni, de nem volt cél, mert IPT-ből szinte sincsen ekkora szimmetria, ott is aszimmetria van a kettő között ebből a szempontból.
Mennyire vagytok kapcsolatban csomagoló diszkútorokkal? Mennyire hallottok, hogy ők kérdeznek, hogy na mikor adjátok ki, vagy abszolút nektek kell utána?
Abszolút nem. Tudom, hogy van olyan disztribúció, amelyek tartom az IP-szetet, de semmi kapcsolatom nincs velük. Tehát ez mindenki a disztribúció készítők, fejlesztők döntik el, hogy ők beleteszik-e vagy sem. Azt tudom, hogy elég rendszeresen jöttek e-mailek, hogy mikor lesz már kell ennek a része, és akkor mindig mondtam, hogy hát majd, meg türelem, meg még fél év, meg nem tudom micsoda, de most már tényleg ott vagyunk, hogy most már utóbb eljöttünk odáig. De nem tudom, a disztribúciókkal nincs kapcsolatom.
És tervezzetek, hogy a jövőben esetlegesen
Ez rájuk van bízva, ez mindenkinek az önálló döntése, hogy beleteszél vagy sem. Az abba, igazából, hogy mondjam, az IP-szet Next ebből a szempontból egy picit visszalépés az IP-szethez képest, azért, mert az IP-szet, a jelenlegi IP-szetnél semmifajta kernel patch-re nincs szükség. Ez egy független modul, amit független külső modulként lehet fordítani bárki, anélkül, hogy bármilyen patch-et alkalmaznak a kernelen. Zero patch, nincs semmi, kiterjesztésre kész. Míg a jelenlegi IP-szet Next, pusztán azért, mert netlinket használ és kernel plusz funkció, igényel egy kicsi patch-et, amit muszáj alkalmazni a forrással szemben, mert nem fog működni az IP-szet. Tehát ennyiben ez egy picit ez hátrány és probléma, mert hát nem tudom azt mondani, hogy vegye egy vanilla kernelt, vagy a saját disztribúciót kernelét, és mellé föl tudod telepíteni, az már nem megy. Kell a kernel forrás, és bele kell illeszteni ezt a patch-et. Fejből nem tudom, de azt hiszem, hogy 2.3.31-től fölfele támogatok minden kernelt. Az a legrégebbi kernel, amit az IP-szet 5 támogat. Megint azért, mert akkor kerültek be a funkciók, amikre végül is támaszkodnom kell. Tehát a korábbiakat azért nem tudom támogatni, mert akkor implementálnom kéne azokat a részeket, amik akkor kerültek bele. Ami elég bonyolult. Mert főleg vannak olyan bosszantó hibák, olyan bosszantó javítások, hogy amit nehéz megfogni, mert mit tudom én, egyszerűen a központozás változik, és amíg eddig a függvénynév a header file-ba az egysorban volt, vagy kétsorban volt, most egysorban került át. Ezt egy patch file-ra nem tudom kezelni, külön kell nézegetni, és arra nehéz jó, kényelmes megoldást találni, arra lehessen javítást föltenni. Jó, én azt hiszem, hogy ez elég gyorsan fog mozogni most, tehát most, hogy ez így elkészült ebben az állapotában, nem, igazából nem várok különösebb bugot benne, szóval elég komoly tesztelésnek tettem ki a rendszert. A test suite az majdnem akkora, mint a forráskód, talán még nagyobb is, nem is tudom, mert összes létező teszt, összes létező variációban, IP4-re, IP6-ra, timeout-ra, timeout nélkül, SEP-pel, mindennel lehet tesztelve, úgy, ahogy létezik. Olyan elemhozzáadás, amit nem lehet hozzáadni, kétszeres hozzáadás, tesztelés, be van benne, nincs benne, szóval minden, amit el tudtam képzelni, ezt beletettem. Ugye nem várok különösebb hibát bárhol, esetleg ilyen architektúra specifikus, mondjuk például a MIPS-en, vagy Harmon esetleg ott előjött valami alignment issue az esetleg, de ezt meg én nem tudom tesztelni, csak ha nincs olyan vasam. Jó. Hát köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, és akkor holnap, akivel találkozunk majd a tanfolyamokon, és akkor lehet tovább folytatni a beszélgetést, megkérdezés, hogyha még van. Köszönöm szépen!